testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint Mózes 4. könyvének 6. részében a 22-től 26-ig terjedő igékből szól hozzánk. Ez egy nagyon ismert ige szakasz, de azért figyeljünk oda a mondani valójára.
Azután így szólt az Úr Mózeshez: mondd meg Áronnak és fiainak, így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik: áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet.
Isten tegye áldottá az ő igéjét mi bennünk, most ez valóban szó szerint is így van, hogy legyen áldottá az áldásban mi bennünk. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, áldunk téged, hogy te áldó Isten vagy. Áldunk téged azért, hogy akkor is adod áldásodat, amikor mi azt egyáltalán nem érdemeljük meg, hiszen nem érdemeink szerint bánsz velünk, hanem az szerint, hogy gyermekeid vagyunk-e vagy sem. Köszönjük, hogyha gyermekeid vagyunk, akkor áldásodra számíthatunk. Megbánjuk hálátlanságunkat és minden hitetlenségünket, amely miatt áldásodra méltók nem vagyunk. De úgy, amint Jákob, ha csalás árán is, de megkapta atya áldását, így mi is méltatlanul, de kérjük a te áldásodat. Könyörülj rajtunk, a te kegyelmeddel fordulj felénk. Kérünk, Urunk, hogy légy közöttünk ezen az istentiszteleten, mert ezt sem érdemeljük, de reménységgel várunk téged. Add igédet, ezt a csodát, hogy az isteni szó elérkezhetett hozzánk, és újra felhangozhat, újra és újra olvashatjuk, és kérjük szent lelkedet, az egyedüli magyarázót, hogy ő magyarázza számunkra, mert különben hiába való a mi összegyülekezésünk. Így várjuk a te áldó jelenlétedet. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét a Zsoltárok könyvének 130. részéből, a 3. és 4. versből hirdetem nektek. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Amen. Isten igéjére készülve az 512. dicséret első versét énekeljük. Az 512. dicséret első verse így kezdődik: szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Thank you.
igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve üzenetét szeretném hirdetni nektek, írva található a felolvasott helyen. Mózes 4. könyvének 6. részében, a 22-től 26-ig terjedő versekben, valamint a 27. versben, de miután ez olyan rövid ideg, ige szakasz, hadd olvassam fel ismét. Azután így beszélt az Úr Mózeshez, mondd meg Áronnak és fiainak, így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket. Amen. Kedves testvérek, egy régi mondás szerint az Isten tisztelet vendégséghez hasonlít. Együttlét, vendégség és társalgás, ahol kellemes, szeretetteljes légkörben együtt lehetünk azzal, aki a világon a legfontosabb számunkra, Istennel. Társalgunk vele, ő szól és mi válaszolunk, aztán mi szólunk és ő válaszol, és ugyanakkor vendégség is, hiszen a vendégség része a táplálék kínálása és elfogyasztása, Isten vendégei vagyunk. Így az egymást követő vasárnapokon most arról beszélünk, hogy Isten szól, először is ígében és igehirdetésben, erről volt szó elmúlt vasárnap, aztán másodjára szól áldásban, majd a gyülekezet válaszol először is énekben és imádságban, másodjára adakozásban. Végül később majd szó lesz az istentisztelet és a sákramentumok, ezen belül az úrvacsora kapcsolatáról is. Abban majd szó szerint átélhetjük a vendégség, a tápláltatás lelki, fizikai és sákramentumi csodáját. Múlt vasárnap tehát arról volt szó, hogy Isten szól igében és igehirdetésben. A mai vasárnapon arról beszélhetünk viszont, hogy Isten áldásában is szól hozzánk. És tegyünk fel 4 kérdést, hogy mi az áldás, ki mondja, mi az áldásnak a tartalma, és mi az áldásnak a hatása. Tehát mi az áldás, ki mondja az áldást, mi az áldás tartalma, és mi az áldás hatása. Az első kérdésünk tehát az, hogy mi az áldás. Általánosságban azt lehet mondani, hogy Isten kegyelmes cselekedete az ember életében, és ez sokkal szélesebb értelmű, mint az áldás mondás. De itt a mi esetünkben, az Isten tiszteleten áldásmondásról van szó. Amikor készültem az alkalomra, kerestem és találtam egy meghatározást, az áldáson életadó és életfenntartó erő átadását értették, mint ahogy az átoknak romboló hatást tulajdonítottak. Végeredményben az áldás adományozója maga Isten, még ha azt emberek szavaival és kezével is adja tovább. Az áldás mondás igéből és cselekvésből áll. Az áldásban az életadó és életfenntartó erő, vagyis Isten kegyelme, nem valamiféle kegyes óhaj az áldásmondó részéről, hanem ünnepélyes pecsét az elhangzott evangéliumon. De nagyon fontos, hogy nehogy azt higgyük, hogy az áldásnak mágikus ereje van, de a hittel fogadott áldás erős forrás a hívő ember számára. Azt is lehetne mondani, a kezdeti hasonlatnál maradva, hogy az Isten tiszteleti áldás olyan, mint egy vendégségben a búcsúzás. Amikor elmegy valaki, akkor ha nem tegeződünk, akkor sokszor úgy szoktunk elbúcsúzni, hogy viszontlátásra, de hogyha én búcsúzkodom valakitől, akkor legtöbbször azt mondom, hogy Isten áldjon. Csak az a különbség, hogy az Isten tiszteleti áldás mondásnál a valóság is benne van. Nem csak egy ilyen szólásmondás, hogy a viszontlátásra, hogy reménykedjünk abban, hogy majd viszontlátjuk egymást, hanem az Isten tiszteleti búcsúban, vagyis az áldásban erők hatnak a hívő ember szívében. Erők hatnak, mert az a kérdés, és ez a második kérdés, hogy ki mondja az áldást. Hogyha csak én mondom, kedves testvérek, azzal nem sokra mennek. Akkor az tényleg nem több, mint egy jó kívánság. Nem több, mint hogyha azt mondanám, hogy legyetek egészségesek, vigyázzatok magatokra az úton, hogy el ne csúszszatok, aztán vagy elcsúszok, vagy nem. Az istentiszteleti áldást nem a lelkész mondja, hanem Isten mondja. És ezt kell nekünk hallható hangon tovább mondani. Hiszen az Isten tiszteleten Isten szava hangzik el. Elhangzik az igében, amikor felolvassuk az alapigét, elhangzik a prédikációban reménység szerint, hiszen ezt is többször elmondtam már, hogy a prédikációnak az az egyetlen reménysége, hogy nem csupán emberi szó, mert akkor semmit sem ér, nem az Istenről való beszéd, vagy egy esszé, egy eszmefuttatás Isten dolgai fölött, hanem azzal a reménységgel jövünk el az Isten tiszteletre, testvérek is és én is, hogy itt Isten szavát fogjuk hallani. Hogy a prédikációban az emberi szót Isten felhasználja, hogy nem csupán emberi erőlködés eredménye a prédikáció, hanem Isten szava. Úgy, ahogyan Pál apostol is mondta a Tesszalonika belieknek, hogy amikor elmentem hozzátok, akkor beszédemet nem úgy fogadtátok, mint emberi beszédet, hanem mint Isten beszédét, mint ahogy valóban az is. Az áldást is Isten mondja, csak hogy ez számunkra hangok által hallható legyen, ezért kell ezt az áldást valakinek, most itt ebben az esetben mikrofonba elmondania, tovább adnia. Így olvastam a 27. versben, így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket. Egy kicsit ez a fordítás félreérthető, mert úgy tünteti fel az ige hirdetőjét, mint hogyha Isten nevében, Isten hatalmával rendelkezve szólna itt. Az eredeti szövegben ez így szerepel, hogy így tegyék nevemet Izrael fiaira, és az egész más. Az Isten nevét Izrael fiaira helyezni, tulajdonképpen ez az áldás. Az Ószövetség idején áldást mondtak az ősatyák. Tudjuk, hogy hogyan mondott áldást Ézsau is Jákobra, hogyan mondott Jákob áldást, Mózes áldását is ismerjük. Áldást mondtak a próféták, aztán később az istentiszteleti kultuszban az áldás mondása a papoknak az előjoga lett. És ők mondták az ároni áldást, amit felolvastunk, vagy ők mondták a zsoltárokban az áldást, ahogyan a 134. zsoltárban énekeltük. Az ősgyülekezet korából nincs adatunk arról, hogy az ároni áldást használták volna, viszont Pál apostol leveleiben ott vannak azok a búcsú áldás formulák, amelyeket mind a mai napig használunk. Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen veletek. Ez Pál apostol írásából, a második korintusi levélből való idézet. Aztán a római miserendben eredetileg nem szerepelt az áldás, de a 11. századtól kezdve már többféle formában is. Áldjon meg titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Luther is ezt, vagy az ároni áldást, vagy egy zsoltár idézetet mondott, Calvin pedig egyértelműen az ároni áldást. És manapság felváltva többféle áldást is szoktunk mondani, leggyakrabban az ároni áldást, vagy a 2 Korintus 13.13-at, amit az előbb idéztem. De egy Isten tiszteleten mindig a lelkész mondja az áldást. Pontosabban nem is az a lényeg, hogy a lelkész, hanem aki az evangéliumot hirdeti, az mondja az áldást is. Mert az áldás nem más, ahogyan már mondtam, mint egy ünnepélyes pecsét az evangélium hirdetésén. Olyan ez, mint egy hivatalos irat, amelyet leírtak, legépeltek, és amely végén ott van az aláírás, és ott van rátéve a pecsét. Úgy az Isten tiszteleten is elhangzik az evangélium, mint egy irat, és ott kell lennie a végén a pecsétnek, az áldásnak, amely tulajdonképpen az evangélium összefoglalása. Szintén evangélium mondás, jó hírnek a mondása. De kedves testvérek, nehogy azt gondoljuk, hogy áldást mondani csak Isten tiszteleten lehet. Hiszen minden helyzetben lehetne áldást mondani, és ez minden hívő ember joga és feladata lenne. Erre nem is nagyon szoktunk gondolni. Olvastam régebben egy könyvet, Szabó Imrének a Sírjanak a papok című kötetét. Ebben írja le, hogy nem volt jó kapcsolata a gyülekezettel, és majdnem kiürült a templom, vasárnaponként alig jött el valaki, és akkor esténként körbejárta a falut, ahol szolgált, és egy-egy háznál, ahol tudta, hogy ki lakik, arra a házra áldást mondott, a benne lakókra áldást mondott, és aztán érdekes módon újra megtelt a templom. Péter apostol első levelében is így olvassuk, mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Minden hívő embernek joga, lehetősége, kiváltsága az, hogy áldást mondhasson másokra. Akár úgy, hogy a másik hallja, bár ez, valljuk meg őszintén, ez valóban nem túlzottan gyakori eset, de akár úgy is, hogyha esetleg nem hallja. Mert áldást mondani az azt jelenti, hogy Isten kegyelmét kérjük a másikra. Azt szeretnénk, hogyha Isten kegyelme átjárná a másik ember szívét, mint ahogy a miénket is átjárta. Hogy az az evangélium, amelyik bennünket utolért és szíven talált, bár csak érné utol és találná szíven a másik embert is. És hogyha már szíven találta, akkor éljen ebből a csodálatos kegyelemből. És lehet újra és újra áldást mondani, mert újra és újra csak jót kívánunk a másiknak. Újra és újra azt kívánjuk, hogy Krisztus kegyelméből éljen. Ki mondja? Lelkész, minden hívő, de igazából Isten mondja az áldást. Harmadjára nézzük meg az áldás tartalmát. Az ároni áldás, ami az alapigénk, az isteni odafordulásról és annak eredményéről beszél. Hogyha Isten felénk fordul, mi ennek az eredménye? Áldjon meg téged az Úr, ragyogtassa rád orcáját az Úr, fordítsa feléd orcáját az Úr. Mind a három esetben erről van szó, hogy Isten odafordul felénk, az ő orcáját felénk fordítja, ránk ragyogtatja. Az ő orcájának a világosságában járhatunk. Mózes 4. könyvében, az még nincs leírva, de mi már tudhatjuk, hogy Isten orcája az nem más, mint Jézus Krisztus. A zsidókhoz írott levélben olvassuk, ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása. És ez azt jelenti, hogy Isten orcáján, azaz Jézus Krisztuson kívül nincsen áldás. De hogyha ő áld meg bennünket, akkor az ő hozzánk fordulásának, Isten hozzánk fordulásának meg is lesz az eredménye. Melyek ezek a csodálatos eredmények? Az egyik a megőrzés. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ha megáld bennünket az Úr, akkor ez azt jelenti, hogy megőriz bennünket. Ez jelent testi, lelki megőrzést. Van, amikor testi értelemben is szükségünk van erre a megőrzésre. Szoktunk imádkozni súlyos betegekért, szoktunk imádkozni balesetet szenvedettekért. Ha kedves Istennek, akkor gyógyítsa meg őket fizikailag is. De különösképpen is érvényes ez a megőrzés lelkileg. Isten népéhez tartozni és megőriztetni abban. Ez ezt jelenti. Hogyha Isten népéhez tartozunk, és Isten áldása rajtunk megnyugszik, akkor ez azt jelenti, hogy ő őriz meg bennünket mindörökké. Megint csak Péter apostol első leveléből idézek, titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. Minden megingás, sőt minden bukás ellenére mégis megőriz bennünket. Hogyha van egy gazda, és annak a gazdának van valamilyen állata, és az az állat megbotlik, vagy elesik valamiben, hát a gazda nem hagyja ott, hanem segít neki fölállni, hiszen az ő állata, az ő jószága. Így vagyunk mi Isten jószága. Hogyha Isten megtért hívő gyermekei vagyunk, és elbotlunk, elesünk, hát gondolnánk azt, hogy Isten majd úgy hagy bennünket, hogy cserben hagy bennünket. Hát Isten nem egy cserben hagyó gázoló. Isten fölemel, hazavezet, mert az övéi vagyunk. Isten szeret és őriz bennünket. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. És tudjuk, hogy sok-sok megingás van az életünkben, sok-sok bukás is van az életünkben, hiszen nem vagyunk bebiztosítva a bukások, nyomorúságok ellen, a bűnök ellen. De Isten áldása azt jelenti, hogy megőriz bennünket. Megőriz, mert felemel és hazavezet. Helyreállít bennünket. Nem hagy bennünket olyan állapotban, soha. Nem lehet úgy elesni, hogy Isten abban az állapotban hagyjon bennünket. Nem lehet olyan bűnt elkövetni, hogy Isten abban az állapotban hagyjon bennünket. Nem lehet olyan bűnt elkövetni, hogy a hívő ember elveszítse üdvösségét. Hiszen Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ez tehát a megőrzés, az áldásnak az első tartalma. De van egy másik is, a könyörület. Ha ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Ez a bűnbocsánat, ez a kegyelem. Az Úr orcájának ránk ragyogása. Ezért is hangsúlyoztam, hogy Jézus Krisztus Isten orcája. És hogyha az Úr az ő orcáját ránk ragyogtatja, akkor az azt jelenti, hogy Jézus Krisztus kegyelméből tudunk élni. Ő általa van a bűnbocsánat, ő általa van az örök élet, ő általa van az a kegyelem, hogy mi megtérhetünk, hozzáfordulhatunk. Az Úr orcájának ránk ragyogása a legnagyobb sötétségben következett be, ott a golgotai kereszten, amikor az atya elhagyta a fiút, és 3 óráig sötétség borította a földet, akkor volt a legnagyobb ragyogás. Mert Krisztus akkor töltötte be küldetését, akkor végezte el a csodálatos váltságművet, akkor szenvedett helyettünk, és halt meg helyettünk a kereszten. Az Úr orcájának reánk ragyogása, az, amiről úgy szoktunk beszélni, hogy a kereszt ragyogása, a kereszt fénye, a megváltás. És nem véletlen, hogy éppen ennél a könyörületnél, ennél a kegyelemnél beszél Isten igéje az ő orcájáról. És a harmadik, a békesség, itt is Isten orcája van kihangsúlyozva. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ezt is olyan sokszor elmondtam már, hogy a bibliai békesség az nem fegyverszünet, nem a fegyvereknek a csöndje átmenetileg, hanem igazi békesség. A legteljesebb lelki, testi jólét, és legfőképpen békesség Istennel. És ezt megint csak Jézus Krisztus szerezte meg a számunkra. Ő békéltetett meg. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította neki vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Azok, akik végig éltek már egy háborút, azok tudják a legjobban, mert a bőrükön tapasztalták, hogy milyen is a béke első pillanata, hogy mekkora felszabadulás, hogy végre nem dörögnek a fegyverek, hogy végre béke van. Az Magyarországnak a tragédiája, hogy a második világháború után számunkra az nem az igazi béke volt, de mégis vége lett a háborúnak. És ez csak egy elenyésző hasonlat ahhoz a békességhez képest, amely eltöltheti a szívünket, az a lelki kiegyensúlyozottság, megbékélés, szeretet és öröm, amelyet akkor érzünk, akkor élünk át, és akkor jut a tudatunkra, amikor Istennel megbékélünk Krisztus keresztje által. Megőrzés, békes, könyörület és békesség. Ez lett a miénk Isten áldásával. És bár szóltam már, de még szeretném újra kihangsúlyozni negyedjére, hogy mi is az áldásnak a hatása. Így mondtam, hogy a hittel fogadott áldás erőforrás a hívő ember életében. És ha nem hívő emberről van szó, minden istentiszteleten elhangzik az áldás. És hogyha valaki semmibe veszi, hogyha valaki nem úgy fogadja, hogyha valaki nincs itt, hogyha valaki nem fogadja el, Máté, Márk és Lukács evangéliuma beszél az apostolok kiküldéséről, és akkor mondja nekik Jézus, amikor beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét, és ha méltó rá az a ház, szálljon rá békességetek, ha pedig nem méltó, békességetek térjen vissza hozzátok. Ha pedig valaki nem fogad be titeket, meg sem hallgatja szavaitokat, menjetek ki abból a házból vagy városból, míg a port is verjétek le lábatokról. Bizony mondom nektek, elviselhetőbb sorsa lesz Sodoma és Gomora földjének az ítélet napján, mint annak a városnak. És ugyanilyen az áldás is. Az élő hitre jutott ember szívében az áldás erőforrásá lesz. Megőrzéssé, könyörületté, békességgé. És hogyha valaki nem Isten gyermeke még, akkor vissza száll az áldás. Vagy, és ez Isten legcsodálatosabb munkája, az ő áldása is elvégezheti újjászülő munkáját az ember szívében. Kívánom nektek, hogy áldás legyen a részetek. Kívánom nektek, hogy fogadjátok az áldást úgy, mint Isten újjászületett hívő gyermekei. És kívánom, hogy Isten áldása, amelyet bár fizikailag én mondok el hallható szóval, vagy az mondja el, aki éppen az evangéliumot hirdeti közöttetek, de Isten kegyelme árad ezekből a szavakból, mert nem az én szavaim ezek, hanem Istennek a szavai. Mert Isten meg akar bennünket áldani az ő kegyelmével, a bűnbocsánattal, az irgalommal, magával, Jézus Krisztussal. Ő, Jézus Krisztus, az igazi áldás a mi számunkra. Olyan csodálatos, hogy amikor el szoktuk mondani, hogy Isten szava, Isten igéje testet ölt, mert az ige testé lett és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal, akkor Istennek ez a szava az áldás is testé lett. És az áldás is mi számunkra egyedül Jézus Krisztus. Mert ő szabadított meg bennünket a kárhozattól, az elesettségből, az Isten nélküliségből. És ő vitt át bennünket az ő szeretett atyának országába, az örökké valóságba. Ezért ő az áldás a mi számunkra, legyen ő az áldás a te számodra is. Amen. A 278. dicséret 8. versét énekeljük ráfelelő énekként. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Urunk, hálát adunk neked az áldás csodájáért, a kegyelemért, a békességért, a megtartatásért, megőrzésért. Köszönjük, Urunk, hogy a te áldásoddal érkezhetünk meg, és a te áldásoddal mehetünk el, és a te áldásod életünk minden pillanatában rajtunk nyugodhat. Urunk, adj hálatelt és engedelmes szívet, add, hogy ha nem is vagyunk igazán méltók az áldásodra, de mégis legalább a hála legyen ott a szívünkben érte. És köszönjük, Urunk, hogy a te áldásod megtestesülése egyszülött fiad, aki az áldása számunkra. Kérünk, hogy vele járjunk, hogy ő legyen az útitársunk, ő legyen maga az út, és ő legyen az úti cél. A te áldásodat éljük át életünk minden napján, amíg az atyai házhoz haza nem érkezünk. Urunk, olyan sokan vannak ebben a világban, és ebben a kicsi Magyarországban is, akik nem igénylik, nem tapasztalták még soha a te áldásodat, akik a sikereket hajszolják, de áldásodat megvetik. Kérünk, Urunk, hogy minél többen ismerjék meg, hogy nem a siker a lényeg, hanem az áldás a lényeg. Mert a siker csak pillanatnyi földi dolog, amely nem tudja megelégíteni a szívünket, amelyben nincsen könyörület, nincsen békesség, nincsen megőrzés, de a te áldásodban mindez megtapasztalható. És Urunk, hadd könyörögjünk a te áldásodért azok fölött is, akik betegágyon fekszenek, a testi és a lelki megbetegedettekért, kérünk a balesetet szenvedettekért, kérünk mindannyiunkért, hiszen mindannyiunknak a te áldásodra van szüksége. könyörülj a te áldásoddal népünk vezetőin is, hiszen az áldás átalakít és átformál, ha te úgy akarod. És kérünk, Urunk, hogy te vezesd a mi gyülekezetünket is, hogy ez a gyülekezet arról legyen megismerhető, hogy a te áldásoddal élünk nap, mint nap. Egyen-egyenként is, mint gyülekezet tagjai, és közösségileg is, amikor együtt vagyunk, hogy összegyűjjünk a te neved imádására és az egymással való közösség gyakorlására. Így nyugodjon meg rajtunk a te áldásod most és mindörökké. Amen. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi csöndben elmondott imádságainkat is, és hogyha olyanok a kéréseink, amelyekre kimondhatjuk a végén, hogy az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, akkor áld meg, add rá az áldást. Hallgass meg, Urunk. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, foglalják el helyüket, és hallgassunk meg egy orgona művet, amelyről mindjárt meghalljuk az ismertetést. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. A 90. Zsoltár első versét énekeljük.